el. Pedig a maffia embere volt. Ha talált valamit, át kellett adnia nekik. Most így utólag már feltűnő, hogy az elmúlt 3 évben csak jelentéktelen apróságokra bukkant. Akkor azonban nem gondoltam semmire. Elvégre a leleteket nem lehet előre megrendelni. Vagy megtalálja őket valaki, vagy sem. Igaza van, Laila. Ostoba voltam, ez kétségtelen. Aztán egyszer csak talált egy sírt. Nem tudom, mi volt benne, de állítólag ezt már elhallgatta a maffia elől. Ne legyenek illúziói, nem javult meg, nem tért jó útra. Azt hiszem, csupán arra gondolt, hogy jóval többet is kaphatna érte, ha maga értékesíteni az árut. Ezért meg kellett halnia. Sajnálom, Laila. Ne sajnálja. Maga aztán ne sajnálja. Ha valakit sajnál, engem sajnáljon. Én természetesen... Amikor közölték velem, hogy holtan húzták ki a vízből 2 golyóval a fejében, és egy rendőrtiszt elmondta, hogy már régóta figyelték, és hogy kicsoda valójában, nem éreztem semmit. Mintha nem is velem történt volna meg a dolog. Mintha újságban olvastam volna. A rokonaim ott leskelődtek a közelemben, lesték, mikor borulok ki, mikor akarok öngyilkosságot elkövetni. De én nem borultam ki. Csak dudoráztam, és magam elé néztem. Vártam, hogy bejöjjön valaki hozzám, és azt mondja, ostoba félreértés az egész. Az a valaki, akit a Nílusban találtak, nem Gamal. Gamal él. Holnap jön meg Párizsból egy konferenciáról, és csoda izgalmas dolgokat mesél majd az óbirodalommal kapcsolatos legújabb francia felfedezésekről. A temetésen aztán kikapcsolt az automatám. Levágott, és sötétség borult rám. Istenem, Laila, ettől kezdve nem voltam magamnál. Egy zárt intézetbe kerültem, ahol sok minden történt velem. Többek között a maffia is keresett, mert fejükbe vették, hogy tudom, hol van az a sír, amit Gamal talált. Ezt nem értem. Ha tudom, mit akar mondani. Gamalt alig, hanem elhamarkodottan lőtték le, mielőtt még kiköphette volna nekik az igazságot. Ezután rám szálltak. Persze én mindenről mit sem tudtam. Talán engem is megöltek volna, ha nem bukkan fel Escobar. Ő magamhoz térített. Lamartin nem mert kérdezősködni, bár érdekelte volna, hogy tért magához az asszony, nem tartotta édomosnak a tudakozódást. Hát, ez történt velem, Gerard. Hosszú ideig élő halott voltam. Ha nincs Eusebio, még ma is az lennék. Vagy egészen halott. Még így is lehet, hogy az leszek. Ezt hogy érti? Mint mondtam, a műkincs maffia meg van győződve róla, hogy ismerem Gamal titkát. Biztos vagyok benne, hogy figyelik minden lépésemet. Tudják, hogy rendbe jöttem, és azt is ki fogják nyomozni, hogy itt vagyok. Nem lennék meglepve, ha már itt is lennének a közelemben. Szerencsére én is itt vagyok, mondta Lamartin. Hát, csak ezt akartam elmondani magának, Gerard. Más lettem, mint aki voltam. Veszélyes nő, aki nem tud ugyan semmit, de azt hiszik róla, hogy nagy titkok tudója. És a lelkem is más lett. Fölnőttem, vagy mi a fene. Nem lettem cinikus, nem lettem kiégett sem. Fogalmam sincs róla, mi lettem. Más szemmel nézem a világot. Ennyi az egész. És maga? Gerard arról a 2 évéről beszélt neki, amit még a Pireneusokban töltött, aztán 2 párizsi évéről, melyek alatt sikerült feljebb tornáznia magát a ranglétrán. Olyannyira, hogy valószínűleg rövidesen átkerül az Interpolhoz. Beszélt, beszélt, de szinte nem is hallotta a saját hangját. Csak az asszonyt figyelte, a szomorú szemű asszonyt. Fekete szemének mély kútjában elmerült a múlt, s Lamartin abban reménykedett, hogy nem is bukkan fel egy hamar. És magának mi a szándéka a jövőt illetően? Kérdezte csak úgy mellékesen, amikor befejezte a meséjét. Azt hitte az asszony jövendő tudományos karrierjéről beszél majd, hogy szeretne újabb sírokat felfedezni, cikkeket írni, könyveket a különböző birodalmakról. Meglepetésére azonban Laila lehajtotta a fejét, és mély hangon csak ennyit mondott. Nyugalmat szeretnék. nyugalmat és békét magam körül. Kérem, Allahot! Ebben a pillanatban furcsa, pattogó hang szűrődött át a fák között, mintha termések potyogtak volna le a fák magasságából a szárazföldre. Hallja! Szólt az asszony, és a szája elé szorította a kezét. Hallja! Lamartin orcimpái kitágultak, ahogy meghallotta a ritmusos kopogást. A kicsik, mondta. Dobolnak a kicsik. Vadászni indulnak, nem sokára itt a holtölte. Az asszony megfogta Lamartin kezét. Néha azt kérdezem magamtól, Gerard, hogy miért vagyok én itt? Mi közöm hozzájuk? Mit keresek Guatemalában? Mi a fenét? Talán a boldogságát, mondta kissé patetikusan Lamartin. Az asszony lehajtotta a fejét. Allah segítsen, hogy megtalálja. Lamartin át akarta karolni, de nem merte. A kicsik dobjai megállás nélkül szóltak az éjszakában. Közeledett a holtölte. Escobar gondolataiba merülve figyelte Julia van der Haas sátrát. Azon töprengett, mi lenne, ha bemenne hozzá, és elmondana neki mindent, ami a szívét nyomja. De mi a fene is nyomja valójában a szívét? Hogy az asszony barátságtalan vele? Megszokhatta volna már, hogy az asszonyok nagyobbik része nem szívesen köt vele szorosabb ismerettséget. Arról nem is beszélve, hogy akikkel dolga volt az utóbbi években, azokkal maga sem szívesen került volna közelebbi viszonyba. Megsimogatta a sörtéket az arcán. Vajon miért nem szívlelheti őt Júlia? Hiszen megmentette az életét. Természetesen ez ágában sincs felhány torgatni neki, hogy is venné ki magát. De valahogy mégis. Az emberek nem szoktak ilyen elutasító módon viselkedni a megmentőjükkel. Csak nem rontott el valahol valamit? Talán még tovább is töprengett volna, ha nem veszíti el néhány pillanatra az eszméletét. Hogy mi történt vele, arra egyszerűen nem talált magyarázatot. Akkor ocsudott csak fel, vagy tért magához, amikor már a láda oldalát kopogtatta odakint. Ki az? Szólt ki az asszony a sátorból. Escobar. Nyögte, és még mindig fogalma sem volt róla, hogy az ördögbe került Júlia ajtajához. Én vagyok az. Jöjjön be, hívta Júlia. Escobar köhögve átlépte a vékony léckűszöböt, és megtorpant. A sátor közepén Júlia asszony állt porcelán a kezébe. Ezúttal már nem a James volt rajta, hanem csíkos sejemblúz és rövid nadrág. Bocsánat, mentegetődött Escobar nagyot nyelve. Én csak... Mr. Ferguson? Azt hiszem, lefeküdt. Leül, vagy még áldogálni akar egy kicsit? Escobar leült egy székre a kis asztalka mellé. Kér egy teját?
Köszönöm, már nem. Reggelig sem tudnék elaludni tőle.
Akkor egy pohárka tekillát?
Na, azt már inkább.
Az asszony térült fordult, előhúzott valahonnan egy üveget két pohárkával. Az üveget Escobarnak nyújtotta. Töltsön maga, ott a citrom és a só is. Escobar töltött. Közben meg egyre azon töprengett, hogy a fenébe is került ide. Mert hogy magától nem, az hol biztos. Amnézia, vagy mi az ördög? Lehet, hogy ilyen ravasz módon tölt rá az öregség? A kicsikre, mondta az asszony.
Miért éppen rájuk?
Hökkent meg Escobar. Mert ha ők nem lennének, talán már én sem lennék.
Ha én nem lennék, akkor sem,
gondolta Escobar, de nem szólt egy szót sem. Csak akkor szólalt meg, amikor letette a poharát az asztalra. Akkor sem azt mondta, amit kellett volna, mintha egy másik énje is lett volna, vagy valaki beköltözött volna a testébe.
Mondja, Júlia, miért utál maga engem?
Az asszony letette a poharát, és meghökkenve nézett rá. Escobar úgy érezte, nem egészen őszinte a meghökkenése. Ne legyen már nevetséges, Eusebio. Még hogy én utálom magát?